Kedves hallgatom! Az Úr Jézus a földre jött, és felvette az emberi testet. Képes együtt érezni veled és velem. Nem számít, ki vagy, és hol vagy, ő ismer téged, és megérti helyzetedet. Nem csak azért, mert Isten, hanem azért is, mert emberré lett. Amikor ezeket mondjuk, nagy szegénység van a világ sok területén, különösen azok között, akiknek valamilyen ok miatt el kellett menekülniük a lakóhelyükről. Fáj a szívem a menekültekért. Nem hibáztathatjuk őket hirtelen menekülésükért, de tudjuk, hogy közülük sokan nagyon nyomorult állapotban, menekültáborokban élnek már hosszú idő óta. Életkörülményeik elviselhetetlenek. Ehhez hasonló nagy nyomorúság volt a Közel-Keleten akkor, amikor Jézus ott élt. Neki hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez. Szegénységbe érkezett. Jézus családjának szegénysége csak nem kimondhatatlan. Olyan nép körében született, amely Róma lába alatt nyögött. Nem palotában látta meg a napvilágot, hanem istállóban. Minden tekintetben hasonlóvá lett testvéreihez. Egyé lett velük. Ha láttad volna azt a kisfiút Betlehemben, egy kis kopott ruhában játszadozni, nem ismerted volna fel. Amikor a festők képet festenek róla, úgy néz ki, mint egy nagy királyfi, de valószínűleg nagyon hasonlított, piszkos arcú játszótársaihoz. Olyanná lett, mint a testvérei. Krisztus istenségének hangsúlyozásakor fönnáll a veszély, hogy aláértékeljük emberségét. Boldog vagyok azért, hogy nem Betlehemben születtem. Örülök annak, hogy nem Názáretben nevelkedtem. Meg akarom mondani, hogy még napjainkban is nagy nyomorúságban élnek ott a gyermekek. Csak gondoljuk el, hogy milyenek lehettek azok a helyek Jézus korában. Jézus Krisztus valóságos ember volt, abból a háttérből származott. Szárazföldből kisarjadt hajtás lett. Soha nem gondolhatsz semmire, és nem szenvedhetsz úgy, hogy ő már ne ismerné mindazt. Ezért könyörülő és hű főpap lehet érdekünkben. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ezt még pontosabban úgy mondhatjuk, hogy engesztelést tegyen. Krisztus hozta létre a kegyelem királyi székét, érted és értem. Nekünk irgalomra van szükségünk. Isten nagy gazdagságban elérhetővé tette nekünk azért, mert Jézus létrehozta a kegyelem királyi székét, és oda járulhatunk, és megkaphatjuk, amire szükségünk van. Nem sokat tudok rólad, de nekem nagyon sok irgalomra van szükségem, és miután nagyon sokat felhasználtam belőle, még mindig igen bőségesen marad neked is e mai napra. Krisztus teremtette meg a kegyelem királyi székét népének bűneiért, és ez az egyetlen hely, ahol megnyerhetjük Isten irgalmasságát. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 18. vers. Mivel maga is kísértést szenvedett, ez azt jelenti, hogy ő maga is átment a próbán. Az Úr Jézus megkísértetett, nem csak 40 napon át, ez különös kísértés volt neki, hanem egész életében próbákon kellett átmennie. Közelebbről meg akarom vizsgálni ezt a Biblia verset, mert talán egyesek nem értenek egyet azzal, amit mondani akarok. Jézus kísértésével kapcsolatban a következő kérdést teszik fel. Vajon meghajolhatott volna a kísértés előtt? Eleshetett volna? A válasz az, hogy nem. Amikor valaki kísértésbe kerül, hogy valami rosszat tegyen, akkor ezen valójában azt értjük, hogy megvan a lehetősége a rossz cselekvésére, és azt meg akarja tenni. Itt a lehetőség a kísértés volt, de a rossz cselekvésének vágya bűn, és a bűnös vágy magában véve bűn. Az Úr Jézusnak sohasem volt bűnös kívánsága. Nem volt bűnös, hanem megvolt a lehetősége a vétkezésre. Miután 40 napon át éhezett, nagyon legyengült, és a sátán így kísértette meg. Miért nem csinálsz kenyeret magadnak ezekből a kövekből? Ha valaki már járt volna azon a területen, tudná, hogy az nagyon sziklás vidék. Ez kísértés volt Jézusnak. Ő átváltoztathatta volna a köveket kenyérré, de nem tette. Kísértése nagyobb volt, mint az enyém. Közölni akarom veled, ha a köveket kenyerekké tudnám változtatni, akkor pékségben dolgoznék. Ő megtehette volna, de nem tette. Megvolt a lehetősége ennek cselekvésére, és ez volt a kísértés. Nem adta be a derekát, nem kívánt meghódolni a kísértés előtt, és nem volt erre kívánsága, mert Isten volt. Ismét fölteszem a kérdést. Vétkezhetett volna-e Jézus? A válasz az, hogy nem. Ő sohasem vétkezhetett volna. Akkor mi volt a kísértés célja? Azt hiszem, erre a legjobban egy illusztrációval válaszolhatok. Amikor kisfiú voltam, egy folyó keleti ágánál éltem. Nyári időben még annyi víz sem volt a folyóban, hogy egy zsindelyszöget berozsdásítson. De télen csatahajót is hordozhatott volna. A kisváros már nem létezik, de amikor ott laktam, egy nagy vasútvonal haladt át rajta és a folyón is. Egy télen árvizet éltünk át, amely elmosta a vasúti hidat, nem csoda, hiszen fából készült. Ezért a vasúttársaság acélhidat épített a helyére. Amikor a híd elkészült, két mozdonyt hoztak a településre, megállították a hídon, és sípolni kezdtek mindkét mozdonyon. Ezért mindnyájan odafutottunk a hídhoz, mind a 27-en, megálltunk és figyeltünk. És az egyik kíváncsi lakó megkérdezte a mozdonyvezetőt: mit csinálnak? Ezt válaszolta: kipróbáljuk a hidat. Aztán ismét kérdés hangzott el: azt gondolják, hogy leszakad? A mozdonyvezető mosolyogva így szólt: természetesen nem fog leszakadni. Akkor miért kell csinálni mindezt? A mozdonyvezető végső válasza ez volt: azért hoztuk ide ezt a két mozdonyt, mert be akarjuk bizonyítani, hogy nem fog leszakadni a híd. Jézus azért szenvedett kísértést, mert bizonyítania kellett, hogy ő az, akinek mondta magát. Ez nagyon fontos volt. Valójában, ha a názáreti Jézus vétkezett volna, akkor az nem az bizonyította volna, hogy a testet öltött Isten vétkezhet. Inkább annak lett volna a bizonyítéka, hogy a názáreti Jézus nem a testet öltött Isten. A kísértés tanúsította volna, hogy ő nem a testben megjelent Isten. Mivel ő Isten volt, ezért nem vétkezhetett. A zsidókhoz írt levél írója hozzáteszi, hogy mindenben kísértés szenvedett, mint mi, kivéve a bűnt. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 15. vers. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ez azt jelenti, hogy mellénk állhat. Kinyújthatja kezét felénk, hogy fölemeljen. Mivel kísértést szenvedett, segíthet a kísértésben levőkön. Amint tovább haladunk ebben a levélben, majd tanulmányozzuk Isten papi szolgálatát. Látni fogjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus képes segíteni a megpróbáltakon. Az a reménységem, hogy a zsidókhoz írt levél tanulmányozásával tudatosul bennünk az, hogy van főpapunk. Ő jelenleg is él. Ő Isten jobbján ül, és ami a legtöbb, elérhetjük bármikor. Amikor fölkelek az éjszakai sötétség idején, és forgok az ágyamban, mert megterhelődött a szívem, föltekinthetek. Főpapom odafönt van, ismer engem, megért, és magára veheti a terhemet. Amikor eljön az a sötét pillanat, hogy te és én átmegyünk a halál árnyékának völgyében, nagy főpapunk van oda át, aki segíthet rajtunk. Bármi történjék is, bármilyen legyen is a próba, képes minket fölemelni. Attól tartok, hogy nem használjuk fel ezt a szolgálatát úgy, ahogy kellene. Elfeledkeztünk róla, és magunk próbáljuk harcolni harcainkat. Őt elérheted most is. Azt akarja, hogy hozzájöjj. Már láttuk, hogy Krisztus feljebb való a prófétáknál, és csak nemrégen fejeztük be azt a szakaszt, amely bizonyítja, hogy ő feljebb való az angyaloknál. Most azt látjuk meg, hogy magasabb rendű, mint Mózes. Ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 1. vers. Ez a fejezet az azért szócskával kezdődik, és ez is egyik oka annak, hogy érzésem szerint Pál írta el levelet. Pál úgy alkalmazta az ezért és a tehát szavakat, mint valami sarokvasat vagy cementet, hogy bemutassa a logikus következményt. Most az előttünk levő versben az ezért még ennél is többet jelent. Olyan, mint a csapóajtó, amely előre-hátra mozog mindkét irányban. Vagy úgy tekinthetjük, mint valami jelzőtáblát, amikor autópályán haladunk, vagy valamilyen nagy útkereszteződéshez érkezünk. A figyelmeztetés így szól. Mindkét irányba tekints. Az ezért szócska visszatekint arra, amit az író már elmondott, és előre tekint az ezután következőkre. Ezért szent testvéreim! A testvéreim kifejezés azokra vonatkozik, akik Pálhoz hasonlóan zsidók voltak. Pál zsidó családból származott. A zsidókat test szerinti testvéreinek nevezte. Őket ebben a versben szent testvéreiként szólítja meg nem azért, amit tettek, hanem mert a szent azt jelenti, hogy elkülönített. Őket Isten választotta ki magának. Istenhez tartoznak. Mennyei elhívás részesei. Izrael népének e földre vonatkozó elhívása volt. Az Ószövetségben az Izraelnek adott minden ígéret e földre vonatkozott. Isten megígérte nekik az esőt az égből. A talaj termékenységét és gazdag aratást ígért nekik. Ezek fizikai áldások, jól lehet lelki áldások ígéretét is kapták. Napjainkban az a gondolat, hogy a fizikaiakat nem lehet a lelkiekre alkalmazni, helytelen. Ez az egyik oka annak, hogy az emberek nem szeretik, ha a templomban a pénzről beszélnek. Mi baj van a pénzzel? Föl lehet használni lelki módon, nem nagyon hatásos az olyan imádság, amikor valaki imádkozik valamiért, de nem nyúl bele a pénztárcájába. Például, ha valaki a misszióért könyörög, azt javaslom neki, hogy adakozzék a misszióra, ha azt akarja, hogy imádsága eredményes legyen. Egyébként imádsága a szélhez hasonlóan eltűnik, és ez minden. Tehát lelkies cselekedet az adakozás. Ezt viszi véghez az, aki Isten előtt szolgál. Lelki áldozatokat mutat be. Az adakozás az egyike ezeknek az áldozatoknak, és az ajkunk dicsérete a másik ilyen áldozat. Azok a testvérek, akik mennyei elhívás részesei, korábban földi elhívást kaptak, de eljött az az idő, hogy Izraelnek ahhoz a mai generációjához tartozzanak, amely megtért Krisztushoz. A zsidókhoz írt levél írója nagyon világossá fogja tenni, hogy egy másik korba léptek át. A múltban állatáldozatokat ajánlottak fel a mózesi törvény szerint, és ezt helyesen gyakorolták. De most már helytelen, mert minden beteljesedett Krisztusban és mennyei elhívásban részesültek. A földi elhívás nem semmisült meg, de mennyei elhívássá változott. Tehát részeseivé lettek a mennyei elhívásnak. Ezt Izraelben sok misszionárius próbálja világossá tenni ebben a korban. Amikor bizonyságot teszünk egy-egy zsidónak, igyekszünk olyan benyomást kelteni, mintha megszűnne a zsidósága. Nem tudom, miért csináljuk ezt. Az ember maradhat zsidó azután is, hogy keresztyénné vált. Ha németek, angolok, franciák, csehek vagy magyarok vagyunk, továbbra is azok maradunk, ha Isten gyermekévé válunk. Senki sem kéri tőlünk, hogy adjuk fel nemzetiségünket. A zsidó továbbra is zsidó, ha Krisztust elfogadja. Együtt halad Isten kinyilatkoztatásával, és részesévé válik a mennyei elhívásnak. Fontos, hogy efelől így gondolkozzunk. A zsidókhoz írt levél csaknem haszontalanná válik, ha nem vesszük számításba, hogy kiknek és melyik korban készült. Valaki elküldte hozzám John Wycliffe az Írásmagyarázat aranyszabálya című könyvét. John Wycliffe 1324-től 1380-ig élt, és bár régen írta könyvét, azt hiszem, aranyszabálya még mindig aranyat ér. Egyáltalán nem fakult el. Figyeld meg ezt az aranyszabályt. Nagyon sokat segít a Szentírás megértésében, ha nem csak azt figyeled meg, amit mondtak vagy írtak, hanem azt is, hogy ki és kinek mondta, melyik korban, hol, és milyen szándékkal, milyen körülmények között, és mi van előtte, és mi következik utána. Ezen semmit sem kell változtatnunk. Ha elfogadjuk John Wycliffe szabályát, és alkalmazzuk a zsidókhoz írt levélre, akkor egyáltalán nem kerülünk zavarba. Az a kifejezés, hogy mennyei elhívás részesei, teljesen értelmetlenné válnék, ha nem a zsidó keresztényekre alkalmaznánk. Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Szeretném ezt a hitvallásunk kifejezést úgy megváltoztatni, hogy akit megvallunk. Tehát a vers fordítása így hangzanék. Ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek arra az apostolra és főpapra, akit megvallunk, Jézusra. Figyeljetek rá! A görög szó emögött a szó mögött azt a jelentést hordozza, hogy hűséges figyelem ténye, amire időt szentelünk, és alaposan megvizsgálunk az értelmünkkel. Ez nagyon kiemelkedő szó, és helyes értelmezés szerint azt jelenti, hogy azt a személyt gondosan, komolyan és hosszas elmélkedéssel figyeljük. Figyeljetek hitvallásunk apostolára! Az író mit ért ezen a kifejezésen? Az Úr Jézus a szó legalapvetőbb értelmében apostol volt. Nem gondolom, hogy bármit is bele kellene olvasnunk ebbe a kifejezésbe. Végül is, ki az apostol? Az, akit elküldtek. Jézust az Atya küldte erre a földre. Figyeljetek hitvallásunk apostolára, mert őt Isten küldte erre a világra. Ő küldött. Isten küldötte. Ő Isten kinyilatkoztatása. Figyeljetek rá. Istentől jön apostolként. De azt is figyeljétek meg, hogy ő főpap. Papi funkciója képezi a levél egyik témáját. Az író csak megemlíti ennél a pontnál, de amikor majd erre visszatér, ezt fogja felőle elmondani. Erre várnunk kell, amíg elérkezünk az 5. fejezethez. A főpap tisztsége egészen más, mint az apostolé. Az apostol a prófétákhoz hasonlóan Istentől jövő üzenetet továbbított. Isten nevében szólt az embernek. A főpap azonban a másik oldalon állt, és a másik irányba haladt. Ő az embertől Isten felé tartott, az embert képviselte Isten előtt. Jézus a mi főpapunk. Ő Jézus, és most emberségén van a hangsúly. Hadd emlékeztesselek arra, hogy most ember van a dicsőségben. Ő képvisel minket odafent. Nagyon örülök ennek, hogy ő odafent van, mert azt olvassuk, hogy ő a mi közben járunk, védelmezünk, ő a mi oldalunkon áll. Vannak idők, amikor úgy érzem, hogy nem elég világosan fejezem ki magam, amikor valakivel beszélgetek. Például nem sokkal ezelőtt próbáltam megmagyarázni egy hallgatóság előtt azt az érzésemet, amit betegségemre való rádöbbenésemkor éltem át. Úgy éreztem, hogy nem tudom elmondani, és hogy nem is értették meg igazán. Vigasztal azonban az a tudat, hogy valaki megért. Jézus érti, hogy mit érzek. Az Úr Jézus Krisztus érti, hogy te hogyan érzel ma. Ezt meg kell vizsgálnunk. Komolyan át kell gondolnunk, és gondosan meg kell figyelnünk. Apostolunk van, aki Istentől jött, és ő a mi főpapunk, aki visszament Isten jelenlétébe, és ott érted és értem van jelen. Ez nagyon csodálatos bibliavers, amint látjuk. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy te vagy hitvallásunk apostola és főpapja. Te fölmentél a mennybe, és képviseled a mi ügyünket Isten előtt. Segíts, hogy mindenben hozzád forduljunk, és fogadjuk el segítségedet, amelyet naponként meg akarsz adni. Amen.